No, hát Baba Mál megosztó volt, kár volt betenni, aztán ilyen zenét sokat, erre esik transzba a törzs varázslója, mikor lesz már vége, Nesta hol a pékben találkozik ilyen zenékkel, ilyenek
jöttek. Örülten jó.
Ja, igen.
Folytatódik, igen. Igen.
És
félkalap varázsgombát betoltunk.
Igen, ez a Baba Mál valóban brutál, jobb, mint a The Smashing Pumpkins feldolgozás volt, illetve Sittes Gabesz még ilyen zenéket, ilyenek jönnek.
Mondom,
nagyon polarizált.
Loptam, nekem is beakadt, és Nesztának köszönjük.
Na, most jön a Gáborok egymás közt rovatunk, mert én addig lepihenek, én már annyit beszéltem, mert az Ács nem volt hajlandó részt venni a műsor készítésében.
Ne hagyj itt engem egyedül.
No. Nem fértem oda a kérdéshez, és ez a vége mindig.
Több kobolyságot,
fél kilenc után ez a vége.
Több kobolyságot, nyolcas. A futómű rovatunkban ugyanis a világ autóiparának nagy alakja.
Bizony.
Tette le a lantot. Toyota úr, nem tével mondjuk, erre felhívta Gábor a figyelmemet. Egy kicsit olyan megtört volt. És amit ő nyilatkozott, hogy az autóiparnak vége egy olyan jön, ami a mobilitási élményről szól, ehhez én már öreg vagyok, ehhez én már nem értek, jöjjenek a fiatalok. Ilyen keserédes búcsú volt ez.
Hát ez vár ránk true autósokra valószínűleg a következő időszakban, hiszen tényleg ebbe az irányba mennek tovább a dolgok, de hát...
Bocsánat, miről ismerszik meg a true autós?
Hát, hogy az érdekli, ami az autóban fontos, és nem az a sok egyéb marhaság, amit így ránk oktrojálnak feleslegesen.
Aki már a chip tuningot is megvetéssel ejti ki a száját.
Nem, azért az jó dolog tud lenni.
Jó, oké.
Az jó dolog tud lenni, de hogy ténylegesen komolyra fordítsuk egy ilyen lényeges mérás reggel is futómű rovatnak a nagyon velős mondani valóját. 14 év után leköszön a Toyota vezérségtől, Akio Toyoda úr, de marad a cégnél. Egyfelől ugye hát mégiscsak egy családi alapítású cégről beszélünk. Ugye itt ők meg...
Na most így hogy van, ő hanyadik generáció, vagy most hogy...
Sokadik, és neki is van egy fia, akit viszont nem akartak egyből az Aha. ő utódjaként megtenni, hiszen még nincs abban a korban, hogy megfelelő mennyiségű tapasztalattal rendelkezzen.
Tehát még csak 70?
Nem, hát Akio Toyoda is csak 66 egyébként.
Ja, azt gondoltam, hogy ő 90-nél vált az elnöki pozícióra, és akkor azt ilyen 103-ig viseli.
Nem, ugye ő gyakorlatilag most annak a Takeshi Uchi Yamadának a székébe fog átülni, tehát marad továbbra is a cégnél, aki ugye a felügyelő bizottságnak az elnöke, és aki előtte vezette egyébként a Toyota céget, akit egyébként arról lehet ismerni, hogy a Prius mint gondolat, tehát a hibridizáció mint gondolat, az ugye az ő érájában született meg, és hát mint egyébként komoly mérnök és komoly cégvezetési tapasztalattal rendelkező úriember ugye mai napig igazgatta ilyen értelemben a cégnek bizonyos területeit, és állítólag benne volt vélemény szintjén az ő keze is abban, hogy Akio Toyodának érdemes egyel hátrébb lépnie. Ugyanakkor ez sok média interpretációval szemben azért nem egy váratlan dolog. Lehet, hogy a konkrét bejelentés pillanata bizonyos értelemben váratlan volt, de azért már 2 évvel ezelőtt beszélt arról, hogy Akio Toyoda, hogy át fogja alakítani a cég irányítási struktúráját, és akkor egyébként alapvetően arra gondoltak sokan, és voltak erre utaló jelek, hogy ő azért alapvetően megmarad, mint vezető, és mellé, vagy maga mellé vesz 3 ilyen chief executive officer típusú figurát, akik majd azokat a területeket irányítják, amelyek a jövőben valószínűleg fontosak lesznek egy autóipari cég vezetése kapcsán.
Róluk tudni valamit? Mert hogy nem? Ezek az emberek léphetnek előre?
Nem, aki nem. Előre lépett, az megvan. Tehát, hogy igen. Van konkrét utódja Akio Toyodának, ez pedig nem más, mint Sato úr, aki egyébként ugye 92 óta van a cégnél, és hát...
Meglepően gyors karrier.
Az a Japánban egyébként igen, viszonylag ő elég fiatal, igen. 69-es születésű, hogyha emlékezett, nem csak.
Akkor viszont egészen extrémen japán viszonylatban, igen.
Hát egyébként hasonlatos korú, ha így vesszük, mint amilyen Akio Toyoda volt akkor, amikor átvette a céget, de erről is mindjárt beszélek. Csak azt akarom gyorsan artikulálni, hogy azért ő nem a semmiből jött. Sato úr alapvetően a Toyotának a versenyrészegét vezette, és azt ugye lehet tudni, Akio Toyodáról, hogy elég komoly versenykarrierje van. Van is álneve, amivel versenyzik, Morizóként. És az, hogy a Toyota abba az irányba ment el az elmúlt 14 évben, amiben elment, egy meglehetősen unalmas autógyártó irányából egy legalább jó pár olyan modellt felvonultatni képes autógyártóval, ami kifejezetten a nagyon benzinvérű, nagyon vezetni szerető, az autóban az izgalmakat is látó közönség számára is tud valamit kínálni.
Tényleg?
Az kifejezetten Akio Toyodának köszönhetjük, hiszen neki volt az egyik legfontosabb irányelve az, hogy újra izgalmas autókat kell gyártani a Toyotának.
És melyik az?
Hát tudnék sorolni egy párat, tehát azért a Supra, a GR86, a Yaris GR, ezek mind olyan autók, amelyek a maguk kategóriájában azért hagytak nyomot.
Nem
de hogyha megnézzünk,
nem
egy, megnézzünk egy frissebb Corollát, hogyha annak a vezetési élményét nézzük, nyilván nem kimagasló a kategóriájában, de azért nagyon erősen érződik, hogy sokat faragtak annak érdekében, hogy egy kicsit autószerűbb autók jöjjenek ki, és ezek mind a Kyoto jönnek a...
Tehát a megbízható dögonalamból kilépjenek?
Így van, de ez abszolút így van. Tehát ez 2009-ben, amikor ő ugye átvette a Toyota vezetését, akkor ez egy kimondott cél volt, hogy azért ennyire ne legyünk már unalmasak és megbízhatóak és semmit mondóak, legyenek
újra. Hát a megbízhatóság gondolom maradjon, az fontos, persze, az alap, tehát az,
természetesen,
az mindig is csúcs volt. Igen.
Természetesen. Ugye egy nagyon nehéz helyzetben került ő a cég élére, meg akkor meglepően fiatalon, ugye 52 éves volt, hogyha jól számolok, így van. És akkor ugye egy nemzetközi pénzügyi válság kellős közepén a Toyota egy nagyon erősen negatív évet zárt, és pánik hangulat volt alapvetően azért a japánoknál, annak ellenére, hogy ez nem feltétlen volt, hogy mondjam, indokolt abban a pillanatban, mert akkor is a legnagyobb playerek közé tartozott, és azért most is érdemes hozzátenni, hogy messze a legnagyobb autógyártó világon, közel 10,5 millió eladott autóval, amivel majdnem 2 milliós előnyt épített ki a második Volkswagen csoporthoz képest, amely ugye volt idő, amikor vezette ugye ugyanezt ezt a tabellát. Tehát stabilan és magas eladási számokkal és jó megtérülési rátákkal volt képes vezetni a céget. 2009-ben ez nem tűnt ennyire egyértelműnek, és 2009 után egyébként olyan évek jöttek, amik nem voltak könnyűek a Toyota számára akkor is, hogyha ez most úgy tűnik,
tehát
mint hogyha...
senkinek sem.
Igen, csak ott azért jött még egy-két apró, vagy cseprő, vagy nagyobb, vagy kisebb.
Na pláne, micsoda?
Hát ugye kellett a kongresszus előtt is tanúskodnia akkor, amikor volt egy nagy visszahívási akciója a Toyotának az Egyesült Államokban, amiről azért félig meddig kiderült, hogy nem feltétlen volt abban a formában indokolt, mint amekkora a média hype volt körülötte, ugye ez volt a...
Tényleg erről még nem beszéltünk, és igen, igen, hogy ez egy ilyen, majdnem, hogy ilyen piacvédelmi intézkedés volt átszázva.
Igen, voltak erre utaló jelek, ehhez képest ugye vannak olyan autógyártók.
Tehát az amcsik jobban hype-olták a keleténél, vagy teljesen átlagos visszahívás
egy
volt?
Egy teljesen átlagos visszahívás volt, rengeteg autót érintett.
Hát képest... mert rengeteg autójuk van. Nyilván a Toyotánál nagyobbat szól a visszahívás, mert pontosan a megbízhatóság így van miatt. És a...
Így van, ezt akartam pont mondani, hogy ehhez képest vannak olyan amerikai autógyártók, amelyek ennél ilyen lényegesen súlyosabb problémák esetén sem hajlandóak, még csak azt sem betartani, mert törvényi minimum lenne, de ez már egy másik műsorba tartozik.
Ja, jó, melyik lehet az? Csak a nem elektromos autókat gyárt. És nem a T-modellről beszélek.
Így van, tehát ott azért visszahívási akció szintjén nem feltétlenül örültetik meg magukat, hogyha az NHTS a irányelveit nézzük alapul, és ebből egyébként vannak is ügyek, de ez most nem ez a mai nap témája.
Igen, vissza.
Mai nap témája az, hogy ugye ez tényleg nem volt egy könnyű időszak ilyen szempontból. Erre ugye ráhúzott a következő évben egy meglehetősen nagy természeti katasztrófa Japánban egy újabb adagot, ahol ugye a gyártás megszakítás, vagy a gyártási láncok megszakadása az, ami akkoriban nagyon nehéz helyzetben.
Fukushima, ugye?
Így van. Fukushima, és ezek a válságok egyébként sok szempontból nagyon-nagyon-nagyon ellenálló struktúrát hoztak létre a Toyota esetében, amit a mostani csipválság kapcsán gyönyörűen be is mutatott az autógyártó, hiszen lényegesen jobban jöttek ki ebből a buliból, idézőjelben, mint a többi autógyártó.
Náluk hát, mert voltak? Az élet dobott nekik egy citromot, és limonádét csináltak belőle gyorsan, és ezt szépen el is fogyasztották akkor, amikor a másik a kép azon gondolkodtak, hogy mit csináljanak a citrommal.
Vonatkozó angol poént Sarah Silverman, hogy mondjam, tolmácsolásában érdemes megkeresni, egy elég durva szóvic.
Igen.
De a mai napig rögök rajta. Szóval ott tartottunk, hogy Akio Toyoda elég régóta hangsúlyozza eléggé vehemensen hiszen megteheti, abban a helyzetben van, hogy vannak ilyen-olyan mániák az autóiparban és a szabályozói oldalon, de ezzel együtt azért alapvetően, hogyha a realitásokat nézzük, akkor nem túl valószínű, hogy egyetlen egy megoldás irányába kell kényszeríteni mindent. Ugye a kritikusai alapvetően azt szokták erősen hangsúlyozni, hogy a Toyota annak ellenére, hogy bizonyos környezetvédelemmel kapcsolatos technológiákban nagyon élenjáró volt az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt évtizedekben, az elektromos autózás kapcsán bizony eléggé le van maradva. Ezt egyébként nyilván nem is nagyon lehet máshogyan keretezni, hiszen egyetlen egy darab tisztán elektromos autójuk van jelen pillanatban a palettán, és ennek az indulása sem volt különösebben sikeres, hiszen egyből visszakeret
hívni. De hát azért, mert ők stikában szerintem a hidrogénnel kísérleteznek, nem?
Ugye, megint csak, hogy kontextust adjunk a történetnek, a villanyautós frakció irányából a kicsit kárörvendő interpretációja annak, hogy miért vonul vissza a Kia Toyota a napi üzletmenettől, az úgy hangzott, hogy hát lám-lám, ő most itt megkapta a számlát azért, mert nem volt hajlandó rálépni arra a hype-ra, amire mindenki más is. Ehhez képest gyakorlatilag a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Toyota vezető mérnöke ismét és hangsúlyozottan artikulálta azt a véleményét, ami egyébként az egész Toyota koncernre vonatkoztatva így van, hogy nyersanyaghiány szempontjából továbbra is, és infrastruktúra szempontjából továbbra is nagyon kérdéses az, hogy azok a tervek, amiket a politika nyom, azok a tervek végigvihetők-e azon az időhorizonton elektromos autózás szempontjából, amit lényegében kijelöltek, és minden létező megoldást érdemes legalább valamilyen szinten kombinálva egymással tekintetbe venni, hogyha valóban gyors dekarbonizációt szeretnénk a közlekedésben, hiszen a nagyon nagy akkumulátorok legyártásához nagyon nagy erőforrás igényre van szükség, és újra és újra az a hangsúly a Toyota irányából, hogy ezt a nagyon nagy energiaigényt, meg nagyon nagy nyersanyagigényt inkább több, kisebb akkumulátorra leosztva, minél gyorsabban kellene a hibridizáció per plug-in hibridizáció irányába tömegtermékké tenni a villanyautózásnak a lehetőségét, és ezen belül is minél magasabb villanykilométer arányt elérni lényegében. Amellett, hogy Akio Toyoda egyébként sokszor hangsúlyozta azt is, hogy körülbelül 1 milliárd embernek nincsen hozzáférése villamos energiához, azzal a biztonsággal, ahogyan nekünk ez hétköznapilag megszokott. Tehát, és ezek is autóznak, tehát hogy az autózás sok megoldás kombinációja lesz a következő 10-15 évben is, és azt ugye tényleg állandóan hangsúlyozta, és hangsúlyozza mai napig is, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk az önvezetéssel kapcsolatosan voltak túlzott elvárások a média irányából, ugyanúgy az elektromos autózás teljes átállásával kapcsolatban is vannak túlzott elvárások a médiában. Az biztos, hogy ennek ellenére is 30 modell, ami tisztán villanyos, nagy modell offenzívával rövid időn belül fog érkezni azokra a piacokra a Toyota részéről, amelyek ebben élenjáróak. És az is biztos, hogy ezzel a hagyományosabb, kevésbé látványos és hangos kommunikációs stílussal ebben a tekintetben sokkal nehezebb dolog van a Toyotának. Hiszen azok, akik beállnak a kórusba, azok jelenleg jobb lapokkal játszanak, ez teljesen egyértelmű. Tehát a villany tematikával bizonyosan kell valamit kezdeni, és bizonyosan nehéz lett volna tovább folytatni Akio Toyoda uralkodásával azt, hogy egy kredibilis stratégiát lehessen végigvinni.
Értem én, de mit adott nekünk Toyoda úr? Már említettél néhány dolgot, hogy szexivé tette a Toyota márkát, akkor fogalmazunk így. De ez önmagában gyanítom nem lett volna elég ahhoz, hogy a világ egyik vezető automárkája. Vagy ez elég? Tehát ha jól néz ki egy autó, akkor azt megveszik? Nyilván az üzletpolitikára akarok rákérdezni, hogy mely piacok, tehát mi volt a siker kovácsa a Toyota koncernnél, amikor ő volt a boss?
Hát egyfelől ugye ez az ellenálló képesség külső fenyegetettségek kapcsán. Tehát az, hogy akár természeti katasztrófa, akár beszállítói problémák, akár gyártási problémák, akár nyersanyagbeszerzési ügyek, akár akkumulátorgyártás, egyébként saját akkumulátorgyártással rendelkezik a Toyota. Tehát elég nagy tapasztalata van egyébként olyan technológiákban, amely technológiák jelenleg meghatározzák az autóipart, és ők hamarabb foglalkoztak vele, mint a többiek, csak egy másik skálán. Szóval, hogy mindenre megvan a megfelelő és jól kitalált, és gyártás optimalizáció szempontjából sosem megálló folyamat, ami alapján egyébként a, hát eleve ugye a Toyota módszert tanítják menedzseriskolákban, gyártási folyamatok szabályozásában, tehát ez már szerintem önmagában egyébként elég nagy elismerés egy vállalatnak, hogy összefort a bizonyos standardok összefortak azzal, amiket ők kitaláltak annak érdekében, hogy kevés felesleggel...
De ezt nem a Toyota úr találta ki, hanem az elődei,
ez
ugye?
Ez egy kontinuitásban rejlő fejlődési
de nyilván,
folyamat.
Hogyha ezt nem fejlesztik folyamatosan, akkor elvesztik a versenyelőnyüket, már pedig erről ugye, mint említettük, szó sincs.
Abszolút. Az biztos, hogy, hogy egy akkora markáns technológiai újítás, mint amilyen mondjuk a hibrid bevezetése volt annak idején a 90-es évek közepe vége felé, az szerintem ilyen értelemben nem fog hozzá kapcsolódni az ő nevéhez. Ami nem azt jelenti, hogy ő nem tett sokat ezért a cégért, kifejezetten sokat tett annak érdekében, hogy a Toyota ma ott tartson, ahol, de szerintem inkább, tehát ha jellemezni kéne, inkább mondanám egy nagyon, nagyon józan menedzsernek, aki szereti azt, amivel foglalkozik, mint egy vizionáriusnak.
Na erre akartam kifuttatni ezt a, ezt a dolgot, tehát ő a biznisz üzemeltette. Tehát kicsit az az érzésem, mint az Apple-nél a Jobs és a Tim Cook. Hogy a Jobs volt a vizionárius, ő dobta be ezeket a dolgokat, ami, de ezt eladni, és ebből pénzhegyet gyártani, ezt a Tim Cook tudott. Tehát hát, akkor Toyota kicsit, úr kicsit volt a Toyota a Tim Cookja, nem?
Abszolút, abszolút. Csak Toyota úr ráadásul egyébként kifejezetten szereti is az autózást, tehát ezt újra és újra érdemes hangsúlyozni, hogy az, aki a szabad idejében évtizedek óta rally és gyorsasági versenyeket is csinál, annak nyilván van valami fajta elköteleződése a klasszikus autóipari értékek iránt. Meg aki bevallja a, hogy mondjam, a regnálása elején, hogy hát azért az autóik azok nem feltétlenül azok az autók, amikre így megpesdül valakinek a vére, aki egy ilyen autóaffin módon közeledik egy Toyota szalon felé.
De azt nem értem, hogy most bocsánat, én nem vagyok egy autóipari Tintoretto, de ugye a Ford versus Ferrari filmet megnézőjén, ott ugye a Fordból kijött az, ő viszont nem is volt, ugye, igen, ez az autós fan, a nem tudom hányadik generációs Ford, de mégis megismerte, hogy egy autógyártónak kell lennie olyan modellének, amit az autók iránt oldhatatlan vágyat érzők magukénak éreznek.
Persze, csak az egy,
azt nem értem az Toyota úr portréjába, hogyha igen, ő autó, majdnem csúnyát mondtam, tehát autórajongó volt, igen, akkor miért nem csinált, tehát hogy az ő szenvedélyét miért nem vitte bele a cégbe? Tehát de miért nem csináltak egy ilyen sportmodellt, ami...
De belevitte.
Na, melyik volt ez?
Mondom, hát a Suprától kezdve a GR sorozaton át egy csomó olyan autó jött az ő regnálása alatt, aminek tényleges vezetési élményt köszönhetünk. Abszolút. És a Lexus is sok szempontból így, vagy ez alatt az idő alatt kanyarodott abba vagy terelődött abba a mederbe, hogy voltak olyan autóik, amelyek kifejezetten vezetési élmény szempontjából lettek képezve, ezért az Lexusra nem ez volt a jellemző eddig. És ugye Sato San Lexus vezetőként, meg global, head of global branding ként, meg komoly mérnöki tapasztalattal és tudással rendelkező emberként valószínűleg azért lett kiválasztva, ahogyan egyébként egy korábbi interjú kapcsán Akio Toyoda kifejezte, hogy kit tudna elképzelni, mint utódot, azért lett kiválasztva, mert tudott olyat mutatni, vagy tudott olyat mondani, vagy tudott olyan koncepciót felállítani Akio Toyodának, amire ő, ahogy maga fogalmazott, nem biztos, hogy magától gondolt volna, viszont levezetve és megértve egy plauzibilis ügynek tűnik. Tehát tényleg egy új korszak kezdődik, és fontos azt hangsúlyozni, hogy nem is tudom, hogy volt jól megfogalmazva, hogy ahhoz, hogy az emberek továbbra is szeressék az autókat, ahhoz meg kell találni egy új, hát, mint hogyha egy társadalmi szerződésszerűséget ajánlanának az autógyártók részéről az általános autós felfogással kapcsolatosan. Tehát, hogy van egy olyan trend, azért ez egyértelműen látható, főleg a nagyvárosokban, főleg nyugaton, hogy az autó kezdi elveszíteni a helyi értékét egy társadalomban, kezdi elveszíteni a presztízs értékét kezdi elveszíteni, a szabadsággal összekötött szimbólumát kezd bizonyos körökben nem sik lenni autózni, és ha ez így fog folytatódni, és ez a társadalmi trend nem fog megváltozni, akkor egyszerűen az autóipar a létének az alapját fogja elveszíteni. A létének az alapja
azért... Átmegy egy bútorgyárba gyakorlatilag, vagy egy turmix gépgyártó üzemben.
Csak nézzük azt, hogy ma miről szól mondjuk egy autószalon, vagy ma miről szól az, ahogyan kommunikálnak.
Az autószalon arról szól, hogy nincs is ott a fele gyártó.
Így van, pontosan. Mert régen ez úgy nézett ki, hogy jön az autógyártó, megmutatja a portékáját, és azt mondja, hogy rajongjatok érte, örüljetek neki, mert megmutattuk.
Mert az emberi szellem egyik diadala.
Abszolút. Most meg ugye...
A design, a motor, az erő, szemre a tetszetős, technikailag kihívásokat jelentő, stb.
A versenyszellem.
A Trabantra ezt nem lehetett elmondani, de az egy másik próbálkozás volt. Az már
az egy másik rendszer.
Most fogunk rájönni arra, hogy ez az elővágata volt annak, amiről most beszélsz, hogy már nem lesz státusz szimbólum, tehát jönnek vissza a trapik majd, mert használjuk, de olyan különösebben nem kötődünk majd
szellemileg
hozzá.
Is kicsit megyünk abba az irányba újra.
Igen. Az Ács elkezdett integetni, ez két dolgot jelent.
Lejárt,
mert beszélni nem akar, hogy lejárt az idő, vagy kérdése
apróra
van.
Hát, van szükség.
Vagy apróra.
Azt visszaadtam, hogy gyerekek, és vihetitek nyugodtan, és szét is oszthatjátok tőlem.
Legközelebb, amikor így szorongatja a teljes csészét, akkor így dobja bele egy százast.
Jó. Hát, mondhatnám, hogy kenjétek a hajatokra.
Így mulat Báró Csekkoni élő adásban, igen.
Nem működik.
Ha én most visszaidézném azt, hogy mi történt itt adás előtt, milyen neveken szólítottátok egymást.
Ne.
Egyszer remélem megtörténik, hogy kimegy ez az éterben.
Van, amikor nagyon háromszor ránézünk, hogy biztos ki van a nyomva a mikrofon, természetesen, de...
És van, amikor nem sikerül. Jó, magam is része voltam ennek.
Na, szóval, hogy akkor ha egy mondatban kéne vázolnod, vagy mondjuk kettőben a Toyota jövőjét, akkor mit várhatunk?
Azt várhatjuk, hogy ahogyan ők is kommunikálták többször, mobilitási szolgáltató irányába fog elmenni a történet, úgyhogy nyilván nekik már megvannak azok a kísérleteik is, ahol komplett városok digitalizációja és karbonsemlegessége a cél, úgyhogy abban meglegyen az autózásnak is a helye, legyen az villany, legyen az hidrogén, legyen az szintetikus üzemanyagos belső égésű, vagy plug-in, vagy bármi más, függően attól, hogy ki mit, hogy tud elérni, vagy éppenséggel megfizetni.
No, hát, akkor ez vár ránk. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket. Tanulságos volt, úgyhogy folyt köv jövő héten.
Így.
Köszi.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk futómű rovatunkban.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.